Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelk által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakaszban, közelebbről Sámuel első könyve második fejezetének első három versében eképpen. Akkor így imádkozott Anna: újjong szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen, ne hagyj el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, egy héttel ezelőtt Anna imádságáról volt szó. Aki ebből az imádságból örömmel, hálaadó szívvel, Istent magasztalva állt fel. És ezt a változást olvashatjuk most a második fejezetben, ennek testetöltését, hiszen Anna az imádság után egy hálaadó énekkel köszöni meg az Istennel való találkozás csodáját, és azt, hogy rátekintett az Úr, és részeltette őt szabadításában. Ez a hálaadó ének valójában egy zsoltár, egy magasztaló zsoltár himnikus szárnyalással, amely az Isten szabadításáról szól. Többször szerepel ez a kifejezés a mai alapigényben, ezért ma a felolvasott ige alapján az Isten szabadításáról lesz szó. Újjong az én szívem, mert részesülhettem az Isten szabadításában. Anna leborul az egyetlen élő Isten előtt, akin kívül nincs más, aki kőszikla Isten, és ő előtte leborulva magasztalja az Urat az ő szabadításáért. Milyen az Isten szabadítása? Mit tapasztal Isten népe, és azon belül az az ember, aki részesült ebben a szabadításban? Először is Isten szabadítása visszaadja nekünk az erőt. Így énekelt Anna: visszaadta nekem az erőt az Úr. Olyan jó ezt hallani, visszaadja nekünk az erőt az az Isten, aki a leghatalmasabb, akinél erősebb nincsen, aki uraknak ura és királyok királya, akinek olyan ereje van a mai ige szerint, amely erő képes megölni és megeleveníteni, aki ezzel az erővel akarata szerint képes kihozni a halálból, arról az erőről van szó, amellyel Isten feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, arról az egyetlen legnagyobb Isten erejéről van szó, aki teremtett, újjáteremt és megvált mindeneket. Ezzel az erővel jön segítségünkre, ebből az erőből ad nekünk, Ezt az újjászülő erőt tapasztalta meg Anna is nagy nyomorúságában, amikor így fogalmazott, hogy visszaadta erőmet az Úr. És ahogy említettem, jó ezt hallani. Mert valljuk meg őszintén az Isten színe előtt, hogy fogy az erő. Sokszor tapasztaljuk ezt egyéni életünkben. Tapasztaljuk ezt házasságban, családban, gyülekezetben, egyházban, munkahelyen, hogy fogy az erő. Fogy az erő, fogy a lelkesedés, fogy az odaszánás, és nem csak arról van szó e tekintetben, hogy egy konkrét feladattal kapcsolatosan fogy az erő, belefáradunk, erről is szó lehet, hanem általánosabb értelemben arról is szó van itt, hogy az élet útján járva fogy az életerő. És nem akarok kitérni ilyen részletekre, mert félrevinné a prédikációt, a vonalvezetést, elterelne bennünket a lényegre figyeléstől, hogy milyen okai lehetnek ennek. Telik az idő, idősödünk, betegek leszünk, történik valami váratlan fordulat, vagy éppen olyan élethelyzetben vagyunk, mint Anna, sokféleképpen testi szemekkel látva kudarcot szenvedtünk, megalázott helyzetbe kerültünk, vagy bánt bennünket a világ folyása, hogy szűk környezetünkben és az egész világot látva mennyi rettenet van és érthetetlen dolog tapasztalható ebben a világban. Lehetne folytatni a sort, szóval fogy az erő. Sokféle oka lehet ennek, de a diagnózison nem változtat. Fogy az erő, a lelkesedés, az odaszállás. És valóban evangélium volt nekem is meghallani, és hiszem nektek is, hogy visszaadja az erőt az Isten. Jézus Krisztusban. Éppen ez az evangélium. Isten nem hagy bennünket az erőtlenség állapotában. Isten hívő népe, benne a hívő ember mindig megtapasztalja ezt. Még akkor is, hogyha látja maga erőtlenségét, és ez lesz még erről szó, alázatban tartja őt, mert az Isten ereje, ami erőtlenségünk által végeztetik el. De mindezt szem előtt tartva olyan jó hallani, hogy fogy az erő, ezt tapasztaljuk, testi, lelki értelemben sorvadunk, fogy az erő, s hangzik az evangélium, hogy ez az Isten szabadítása, hogy visszaadja az erőt az Úr. Egyrészt nem terhel bennünket erő felett, és visszaadja úgyis az erőt nekünk, hogy figyelmeztet a határainkra, amit tőle kaptunk, hogy mi se terheljük magunkat erő felett, és mindig ad annyi erőt, amennyi elég, és hogyha van olyan életszakaszunk, amikor erő felett való az út, ahhoz pedig megadja abban az életszakaszban az emberi erő felett való erőt is. Tehát ameddig meg amennyi erő kell, azt ő megadja, ahogy Illés is megtapasztalta azzal a bizonyos pogácsával kapcsolatban, hogy ameddig van tőle való feladat, ameddig megtart ebben a világban, amennyi erő kell, azt ő megadja. És az újszövetségi összefüggés szinte ott dobog az értelmünkben és a szívünkben, ahogy Pál apostol ezt a bizonyosságot zente hasonlóan annához, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Isten szabadításának az egyik testet öltése, Isten szabadításának a megtapasztalása, hogy visszaadja erőnket az Isten, noha sokféle energia vámpír létezik ezen a világon, ennek ellenére visszaadja erőnket az Úr. Aztán Isten szabadítása. Folytatva az alapége szerint a gondolatmenetet, azt jelenti, hogy visszaadja a bölcsességünket az Isten. Sokféle területen visszaadja ebben a bonyolult világban a bölcsességet az Isten, az ő bölcsességéből ad nekünk, de most egy területet emel ki a bölcsesség kapcsán különösképpen Isten igéje, és őszintén megmondom nektek, hogy ez számomra most a legelevenebben hatott, amikor így folytatja Anna, hogy visszaadta erőmet az Úr, és felnyithattam számat, ő hozzáteszi az adott kontextusban az ellenségeim ellen. Felnyithattam számat. Visszaadja a bölcsességünket az Isten, az ő bölcsességét adja nekünk az élő Isten az emberi beszéddel kapcsolatban. Az emberi beszéddel kapcsolatban, hogy amikor felnyitjuk a szánkat, akkor neki kedves módon tegyük ezt. Vagyis visszaadja a bölcsességet a beszéddel kapcsolatban úgy, hogy ne beolvassunk a másiknak. Ne kioktassuk a másikat. Végképp ne kibeszéljük a másikat a háta mögött, meg különböző internetes csatornákon, tökéletesen, mesterien műveljük ezt az egyházon belül is. És ne is csak megbeszélni akarjuk a dolgokat, értitek? Megbeszélni. Ez egy olyan jó kis olyan pszichológikus, modern fogalom ma, hogy gyere, beszéljük meg. Persze én ebben nagyon hiszek, az ige alapján is hiszek, hogy bizonyos körülmények között meg lehet beszélni a dolgokat, de mégis azt tapasztalom, kedves testvéreim, hogy igazán nagy konfliktus helyzetekben még egyetlen egyszer nem sikerült megbeszélni a dolgokat. Egyetlen egy példát nem tudok mondani. Pedig én egyházon belül mozgok. Hívő emberekkel szeretném megbeszélni a dolgokat, és éles helyzetekben senki nem enged egy jottányit sem. Nem beolvasni, nem kibeszélni, nem megbeszélni, hanem, mint Anna tette, imádkozni. Beszélgetni az élő Istennel, és imádságos lélekkel tenni szorgalmasan a dolgunkat a magunk helyén, és várni az Isten szabadítását, az Isten cselekvését, hogy eljön majd az az idő, amikor Anna számára is eljött, a mi számunkra is eljön, az egyház számára is újból és újból eljön, amikor határozott szeretettel a jót és jól, vagyis Isten igéjét, a keresztény tanúságot lehet mondani, amelyben az egyház teljesíti a profétai szolgálatát is, rámutat arra, ami nem jó, megalkuvás nélkül, az Isten akaratát képviselve, miközben hirdeti a kegyelmet. Imádkozni, beszélgetni az Úrral, tenni a dolgunkat, és várni erre a minősített időre, amikor lehet szólni, visszaadja bölcsességünket az Úr, hogy amikor felnyitjuk a szánkat, akkor jól nyissuk fel a szánkat, jól szóljunk, mikor kell hallgatni, és mikor kell szólni, és mit kell mondani, mit jelent ez az egyház szolgálatára, a bizonyságtételre, a tanúságtételre, az ige hirdetése nézve, bízva abban a reménységben, hogy amikor teljessé lesz rajtunk a megváltás műve, és ami Urunk Jézus Krisztus visszajön, akkor eljön az az idő, szentül hiszem, hogy tényleg tudunk majd beszélgetni egymással. Mert végig tudjuk hallgatni egymást. És ez már több, mint empátia. Amikor nem úgy történnek a megbeszélések, hogy én mondom, és a másik már kontrázik, hogy de. És az ára azonnal jön a B. Amikor lesz szemtürelmünk meghallgatni a másikat, és az Isten szín előtt rendeződnek a dolgok. De már itt ebben a világban az övéi számára megadja ezt a tőle való bölcsességet, hogyha felnyitjuk a számunkat, és ebben benne van Krisztus egyházának minden szolgálata Istennek kedves módon, akkor ezt jól és helyesen tegyük, és így tudjunk egymással is beszélgetni. Visszaadja a bölcsességet, és nagy szükség van erre a szabadításra, hogy a beszédünkkel, a bizonyságtételünkkel kapcsolatban is megtapasztaljuk az ő szabadítását, az ő megváltó irgalmát. Mit jelent Isten szabadítása? Visszaadja az erőt, az ő erejét. Visszaadja a bölcsességet, az ő bölcsességét. Különösen a keresztény bizonyság tétellel és az egymással való beszédünkkel kapcsolatban, amikor felnyitjuk a szánkat, neki kedves módon tegyük ezt. Aztán visszaadja az ő népének az alázatot. Ez is Isten szabadításának a része. Hát kedves testvérek, szomorú vagyok e tekintetben. Magam felé is önvizsgálatot tartva, de Krisztus egyházára tekintve, hát bizony sok bennünk az önhítség. Sok bennünk a gőg. Sok bennünk a magabiztosság. És Anna éneke hangsúlyozza, úgy, mint később Mária éneke, a megváltóval a szíve alatt, hogy Isten belenyúl a világ gyarló rendjébe, és felfordítja ezt a világot, és mint Anna éneke, Mária éneke is hangsúlyozza, hogy szinte megfordítja ezt a gyarló rendet, és egyszerre csak a gazdag szegény lesz, az anya meddő lesz, a hős elesett lesz, és nem is ez a lényeg, mert Isten nem forradal már, mert nagyon jól tudjuk azt, hogy az a szegény, amelyik gazdag lesz, az gazdagként ugyanúgy viselkedik, mint a korábbi gazdagok, tehát lényegében semmi nem változik, hanem ezzel azt mutatja meg az Isten, hogy igazából ő értékeli a dolgokat, ahogy annak kimondta, az emberi tetteknek az indítékát ő látja, és ezzel a felforgatással megtanít bennünket is az ő mércéje, az örökkévaló krisztusi értékrendszer szerint értékelni önmagunkat és másokat, és akkor rádöbbenünk arra, hogy minden kegyelem, hogy mi sem vagyunk különbek, hogy ránk is és mindenkire érvényes az a bibliai ige, amit az Újszövetségben olvashatunk, hogy aki azt hiszi, hogy áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Az alázat. A keresztény alázat. Ahogy Jézus Krisztus mondta, tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Rosszul látom, bocsássatok meg, hogy kimondom. Én soha annyi gőgös, önhitt embert nem láttam még, mint amennyit a Krisztus egyházában. Könyörű rajtunk, Urunk! Részeltes bennünket valóban a te igaz, krisztusi, újjászülő szabadításodban. Add nekünk a te erődet. Add nekünk a te bölcsességedet, a beszéd, a bizonyságtétel területén, ugyanúgy, mint az élet minden területén. És add nekünk a tőled való alázatot, hogy le tudjunk borulni, hogy nehogy azt higgyük, hogy állunk, mert könnyen eleshetünk, hogy rádöbbenjünk arra, hogy mindenünk kegyelem. És végezetül ez a legfontosabb. Isten szabadításának az igazi megtapasztalása azt jelenti, hogy ő visszaadja nekünk az örök életet, az üdvösség teljességét, és erről úgy zengett Anna, hogy remélem az olvasás során, a hangsúlyozás során ezt érezték a testvérek, hogy Isten az, aki megöl és megelevenít, Isten az, aki előhozza a holtakat, ezt mutatta meg királyában, felkentjében, olvastuk az utolsó versben, Jézus Krisztusban, akit feltámasztott a halálból, a mi feltámadásunk zálogaként. Tehát nekünk örök életünk van, és a túlnani az örök élet tágasságából kell ezt a földi életet értékelni, mert éppen a túlnani adja meg az innenének az értelmét és az értékét, és nem a filozófusok mondják, mi magunk is mondhatjuk, hogy alig van értelme, alig találjuk az értelmét a túlnani az örökkivaló nélkül. És mégis mondjátok meg, hogy miért van az, hogy az egyház hivatalos bizonyságtételében, nyugaton, keleten, teljesen mindegy, alig hallani világos bizonyságtételt az örök életről. El sem jutunk idáig. Majd amikor jön a Reformáció 500, megint kezdjük az előadásokat, a Reformáció gazdasági, társadalmi, közéleti, nemzeti, nyelvújító hatásairól, és hol van a lényeg? Hát ezek mind persze fontosak, de csak onnan, hogy van túlnani, és az megáldja az innenit. Visszaadta nekünk az örök életet, a megváltás evangéliumát, és nem hallani az egyház bizonyság tételében ezt, a lényeget. Visszaadja az erőt, visszaadja a bölcsességet, visszaadja az alázatot, mert visszaadta Jézus Krisztusban, a felkent királyban az örök életet az övéinek, az ő népének. És ezáltal visszaadta, ez is benne van az igében, ebben az újjongásban, az örömöt és a reménységet, amely látszik rajtunk, meg hallott a bizonyságtételünkben, és ezért tanúság a világ felé. És hogy mit jelent, hogy visszaadta nekünk mindezeket, mert visszaadta az örök életet. Erre itt a prédikáció végén egy nagyon fura példát szeretnék mondani. Kérem, senki ne botránkozzon meg rajta, de most ez adatott, és elmondom. Az Isten lelkem indított erre. Valamilyen beszélgetés során felhívták a figyelmemet arra, hogy Alfred Hitchcock híres filmjének előzményeit, a Pszichónak az előzményeit egy sorozatban elkészítették. Aminek az a címe, hogy Bates Motel, Pszichó a kezdetektől. A beszélgetés kontextusa miatt beletekintettem az első részben, és az történt, szerencsé, hogy nincs időm, amit sorozatfüggésnek neveznek, hogy akkor még egy rész és még egy rész, mert az események annyira törögnek, hogy már egy-egy évadot képes az ember egy éjszaka végignézni. Ebben a műfajban egyébként kiváló alkotás, de nem ez a lényeg. Hanem miközben az első néhány részt megtekintettem, végig azon gondolkoztam, hogy ebben a horrornak kikiáltott filmben semmi olyan nincs, ami nem fordul elő a valóságban. És ez az, ami megrettentett. Sőt, megfordítom a gondolatot, hogy a valóság horrorisztikusabb, mint ez a film. És már is ott volt az evangélium üzenet, hogy Urunk, köszönjük, hogy Te Jézus Krisztusban bezártad a Bates Motelt, mert mennyi szörnyűség történt ott, és amikor te eljössz, akkor a Bates Motelt a kastéllyal együtt végérvényesen lebontod, és új eget és új földet teremtesz. Kedves testvéreim, ez a lényeg. Az örök élet evangéliuma. amit ő Jézus Krisztusban visszaadott, és azt a sok önzést, azt a sok galátságot, azt a sok rettenetet, amitől hemzseg ez a bűnös világ, azt Jézus Krisztusban hatástalanította, a hívő ember számára mindenképpen, és egyszer lebontja, és új eget és új földet teremt. És milyen jó, hogy mi ezt már tudhatjuk, mi ennek örülhetünk, és annával együtt hálát adhatunk az Isten szabadításának. Hát menjünk el ezzel az örömmel, újjongva az Isten szabadításának. Ő visszaadja az erőt, visszaadja a bölcsességet, visszaadja az alázatot, mert Jézus Krisztusban bezárta a mécmodellet, le fogja mondani a mécmodellt, és visszaadta nekünk az örök életet. És ezáltal van örömünk és reménységünk, hogy a keresztény szolgálatot végezzük ebben a világban. Áldott legyen az ő háromszor szent neve, dicsőség az élő Istennek. Örvendezünk az ő szabadításának. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy a te lelked által reménység szerint megtapasztalhattuk azt a csodát, hogy a te igéd élő és ható, hogy a te jelenléted megvidámít, éltet és bátor szívet ad. Köszönjük neked, hogy megnyitottad a mai igét, Anna hála énekét. Olyan nagy szükségünk volt mindarra, amit itt hallhattunk, a te üzenetedre, a te szavadra. Mert olyan sokszor sokok miatt fogy az erő. Mert olyan sokok miatt gyengül a bölcsesség. És emberi bölcsességgel szólunk, emberi bölcsességgel cselekszünk. Bocsáss meg nekünk, hogy mivel emberi erővel és bölcsességgel akarjuk megoldani a dolgainkat az egyházban is, ezért újból feltámad az óember, és erőt vesz rajtunk a gőg, az önhittség, szinte önvédelemből is. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan gyenge a tanúságtételünk, hogy éppen a lényeg halványodik el, az örök élet evangéliuma. Könyörülj rajtunk, hogy megtapasztalhassuk a te szabadításodat igazán, hogy abban megújulhassunk, abban megerősödhessünk a te lelked által, hiszen hisszük, tudjuk, a tieid vagyunk. Add, hogy Annával együtt minden rajongás nélkül, de ezzel a szentséggel, ezzel a mélységgel, ezzel az örömmel adhassunk hálát. Ezért a megtapasztalt szabadításért, Jézus Krisztusért, az örök életért, amely visszaadja az erőt, visszaadja a bölcsességet, visszaadja az alázatot, és készé tesz bennünket újból a te szolgálatodra ebben a világban, hogy hűek lehessünk mind halálig, mert miénk az életnek koronája. Így áld meg ezt a gyülekezetet. Így áld meg minden testvérünket. Így áld meg a fiatalokat és az időseket, az egészségeseket és a betegeket, azokat is, akiknek sikereik vannak, és azokat is, akik kudarcot szenvednek. Könyörgünk szeretett egyházunkért, a kereszténység ügyéért, ezért az egész teremtett világ mindenségért. És most különösképpen eléd hozzunk egy szeretett testvérünket, aki a mai napon ünnepli 95. születésnapját. Te áld meg őt, te erősítsd meg őt, te őrizd meg őt hitében, szeretteivel együtt. Élő Istenünk, egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánlom az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindenkor mi velünk. Amen.